secrets. I have some to tell you mine before I say goodbye to you. I've been thinking about leaving too.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Helyzet a végeken. Hogyan képes reagálni a gyermekvédelem? Erről fogunk beszélgetni Takács Imrével, a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete elnökével. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok.
Örülök, hogy újra eljöttél, és időnként elő szoktalak hívni, amikor úgy gondolom, hogy a gyermekvédelemről érdemes beszélgetni, és leginkább arról persze, hogy mi van a végeken. A végeken azokon a pontokon, ahol a gyerekekkel találkozik a szakma, mert ugye a gyermekvédelemről sokféle módon szoktak beszélgetni, a parlament szervesen időnként előveszi ezt a témát, időnként megváltoztatják a rendszert, időnként beszélünk arról, hogy éheznek vagy nem éheznek az gyerekek, de gyakorlatilag ti vagytok ott. A gyerekekkel ti találkoztok.
Igen.
Mi a helyzet most?
Mielőtt belevágnánk ebbe a nagyon nehéz és mély témába, hagyj egyezek meg annyit, hogy naponta halljuk politikusoktól, társadalmi kutatóktól, hogy mennyire nagy baj, hogy Magyarországon alacsony a születési arányszám, fogy az ország, kevés a gyerek, és ha ez így megy, akkor probléma lesz a következő generációkkal. És próbálják ösztönözni mindenféle javadalmazásokkal, hogy több gyerek szülessen. Hogy melyik családokban az egy más kérdés, és melyik családokban hány gyerek születik, ez megint egy más kérdés. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a meglevő gyerekekkel, a meglevő gyerekanyagokkal, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, nem gazdálkodunk jól, nem becsüljük meg eléggé azokat a gyerekeket, akik megszülettek, akár szegény családban, akár jó módú családokban, és a társadalom kevésbé biztosít esélyt minden gyermek számára, hogy eljusson valahova, ahova szeretne, vagy legalább egy szakmáig, vagy valamilyen életcélját teljesíteni tudja. Ehhez viszont nem adunk elég segítséget. Ez egy óriási ellentmondás véleményem szerint a társadalomban, hiszen ha elhisszük azt, hogy minden gyermek azonos jogokkal rendelkezik, és biztosítani kellene számukra a lehetőséget, akkor itt nagyon nagy bajok vannak.
Uh-huh. Érdekes, amit
elsősorban a végeken, azokban a családokban, ahol hát nem dúskálnak a szellemi és anyagi javakban, azoknak a gyereknek a jövőjével van nagyon komoly probléma, és ez nem csak gyermekvédelmi probléma. Ennek a mélye nyilván ott csapódik le a gyermek, családi és gyermekügyi szolgálatoknál a gyermekvédelemben. Ugyanakkor hát ez egy komoly össztársadalmi probléma, hiszen látjuk azt, hogy Magyarországon szakmunkás hiány van, stb. A legjobb fiataljaink külföldön vannak, és akik itthon vannak, ők pedig nem tanultak még egy olyan szakmát sem, amire most szükség volna, és hát ez problémát okoz. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyermekvédelemre a jelenleginél sokkal több pénzt kellene fordítani annak érdekében, hogy minden gyereknek legyen esélye valamilyen jövőképet megfogalmazni maga számára.
Hű, kemény mondatokat kezdtünk, és ez nem is a nagy baj, ha ilyen alapon kezdünk, mert én is így gondolom, hogy a gyerekek lehetnek a legfontosabbak, ők a jövő. És ugye rengeteg majd vannak törvényeink, amivel ezt garantálják, elvileg költségvetések, intézményrendszer van, és azt lehet mondani, ilyenkor el lehet mondani, hogy mit akarunk. Minden megvan, ami ehhez szükséges, hát nyilván ennyit tudunk csak rájuk szánni. Tehát ezek a feltételek sajnos, mert ugye nem áll mindenben jól az ország.
Én szerintem ez egy értékvonatkoztatás kérdése, és
világos.
Minden társadalom, vagy minden politikai kurzus eldönti, hogy ő számára mi a fontos, mire akar többet áldozni, és arra áldoz többet, amire ő többet akar áldozni. Ha úgy gondolja, hogy az ország szépítése, beruházások fontosabbak, akkor abba fog. Ha úgy gondolja, az iskola, a tanulás, a jövő, a gyerekek, akkor erre fog többet áldozni. Ez biztos, hogy ilyen kérdés is, nem csak az ország anyagi lehetőségét lehet kell figyelembe venni, hiszen tudjuk azt, hogy vannak olyan társadalmak, akik úgy gondolják, hogy a legfontosabb a gyerek, és ha az minden szükséglő ki van elégítve, utána megyünk tovább, amennyi jut a másra, mert hogy ezt tudják, be fog jönni a iskoláztatás, tanulás, jól működő családok révén, az egész társadalom fogja a hasznát látni ennek a beruházásnak, hiszen ennél jobb beruházás nincs a világon, mint a gyerekekben, humán erőforrásokban történő beruházás.
Igen, érdekes, hogy mondasz, és egyet is tudok érteni veled. Itt az az a kérdés, hogy tulajdonképpen van-e ebben a meglévő mostani szisztémában erre utaló feltételrendszer? Tehát vannak erre eszközök, vannak-e szereplők? Mi itt igazából a baj? Mert hogyha azt mondjuk, hogy nincs elég pénz, azzal nem intéztünk el mindent. Mert most képzeld el hirtelen, hogyha a magyar gyermekvédelemben hirtelen egy mondjuk egy vízi világbajnokságnak megfelelő összeget öntenének, hogy az akkor megváltoztatná a helyzetet. Kérdezem én, hogy akkor változna érdemben a feltételrendszer.
Biztos, hogy nem. Ez egy nagyon lassú folyamat. Egy családban, hogy egy értékváltozás, egy normaváltozás érjünk el, az most már látjuk, ez generáció kérdése.
Igen.
Az, hogy családok ilyen mély szegénységbe, szegény kultúrába nőttek bele, ez kellett a rendszerváltástól ideig, hogy elteljen ennyi idő, és most már látjuk azt, hogy ezek a családok, akik ilyen mély szegénységben vannak, és átvettek azokat a szegény kultúrára jellemző viselkedési módokat, normákat, értékeket, ezekből kikerüljön, még egy generáció is kevés. A gyermekvédelem ilyen esetekben csak tűzoltást tud elérni, hogy nagy baj ne történjen a gyerekkel, de igazából se eszközrendszere nincs neki, se jövedelme, se pénze, se olyan intézményrendszer, amely azt segíteni, hogy ebből a helyzetből valamilyen módon úgy hosszabb távon legalább kikerüljönnek a gyerekek.
Értem, és akkor szerintem segítsünk magunknak, meg a hallgatóknak is. Azt mondtad, hogy a szegény kultúrára jellemző viselkedések. Hogy mit tetszik ezzel a tértelem, mert szerintem az emberek nagyon sokat beszélnek ilyenekről, de keveset tudnak.
Igen.
Mi ez a szegény kultúrára jellemző viselkedés, vagy életmód, vagy életvitel?
Ezt már szociális munkások ezt tanulják az iskolában, a tankönyvekből, de még idáig keveset tapasztaltunk meg. Azt hiszem, hogy mostanára jött el az a helyzet Magyarországon, hogy most már ha kijön egy hallgató egy területre, akkor már látja saját szemével, hogy mi jellemző erre a szociális mély szegénységben élő úgynevezett szegény kultúra, vagy nevezik ezt gettó kultúrának is, mert igazából ott figyelték meg először a gettókban élő családoknál.
Azok külvárosi jellemzők, és mondjuk a szegény kultúra meg lehet, hogy éppen településtől függetlenül értelmezhető
igen,
fogalom,
hát
de ez részletkérdés.
Az egyik, ami talán a legfontosabb és a legjellemző az iskolához való viszony, hogy náluk az iskola, a tanulás, tudás, mint érték nem jelenik meg. Számukra ez nem fontos, iskolába ugye kell járni kötelező, meg akkor megvonják a családi pótlékot is, nem jár iskolába, tehát járjon a gyerek, de a családban ez semmiféle értéktartalmat nem hordoz, nem is biztatják erre, hogy tanuljon, sőt, inkább visszahúzzák, ha lehet, akkor most gyere velem, mert akkor most elmegyünk dolgozni és pénzt keresünk, vagy valamit csinálunk, hogy legyen jövedelmünk. Tehát az egyik ilyen fontos jellemzője az oktatáshoz való negatív hozzáállás.
Aztán
a másik ilyen jellemzője a folyamatos hiány. És ez az, ami megöli a lelkeket.
Mire gondolsz, mi hiányzik?
Mindig, minden hiányzik. Nincs meg a legfeljebb az aznapi betevőfalat, hogy így fogalmazzam, van meg, de a holnapi már nincs. Nincs előre tervezés, mert csak a ma van, már kell valahogy túlélni, legyen valami ennivaló legalább a gyerekeknek, vagy nekünk vacsorára, hogy mi lesz holnap, azt nem tudjuk. Mert holnapra nincs semmi. Nincs hűtőszekrényünk se, ha volna, akkor is üres volna, és nincs semmink, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, és ez a bizonytalanság, ez egy olyan lelki válságot idéz erő, aminek a következményében, tehát gyönyörűen le van írva a pszichiátria szakirodalomban, jönnek a szenvedélybetegségek, drog, alkoholfiás, stb., mert ezt a feszültséget valahogy fel kell dolgozni. És ezt leginkább valamiben belemenekülnek.
Ha ezt a hiányt keresünk, akkor az jelenti azt, hogy vannak olyan napok, amikor hirtelen minden bőség. Tehát hirtelen van, hirtelen sok, néha meg kevés.
Hát ez természetesen, ez a másik végleten a szegény kultúrának a másik ilyen jellemzője, hogy amikor jövedelemhez teszek szert, akkor kell jól lakni, akkor el kell költeni, majdnem el kell költeni, bocsánat, idézőjelben, ez a kultúrában elköltődik azonnal a pénz, olyanokat is veszünk, amit mások mondják, hogy nézem már meg, miket vesznek, akkor mi van a kosárban, hát hogy engedheti meg magának, én nem engedhetem meg magamnak, mondja egy alsó középosztálybeli valaki, mert persze egyszer kell jól lakni, egyszer élünk, most van holnap, nem tudjuk, hogy mi lesz a holnappal, és akkor én gyerekemnek is akkor megveszek mindent, olyan édességet, nyalókát, csipszet, ami kell, de holnapra már ebből nem marad semmi. Tehát azonnali pénzfelhasználás, amit látunk már, hogy a középosztály is kezdi, ha bemegyünk egy vásárlóközpontba, bevásárlóközpontba, látjuk az a fizetéskor hány autó parkol, meg látjuk azt, hogy hónap végén hány autó parkol. Tehát tehát már, már egy picit a alsó középosztály is kezdi ezt a vásárlási szokást
átvenni,
vagy ezt a kultúrát átvenni. Tehát így van, hogyha van pénz, akkor az elköltődik gyorsan, mert egyszer élünk, és akkor...
Nincs tartalékképzés, nincsen tervezés.
Nulla tartalék, nincs tervezés, így van, kaotikus a háztartás vezetés, azt tudjuk, hogy ki hol alszik, kinek melyik az ágya, stb., hogyha nyilván egy szélsőséges esetben a gyerek, hogy hol van, nem tudjuk, nincs nevelés, nincs nevelés. Ez a másik, ami nagyon nagy probléma. Tehát nincsenek gátlások kialakítása, szabályok ki, normák kialakítása nincs. Gyerek, ha kin van, ha este 10-kor jön be, 10-kor jön be, hol van, nem tudom, nem is érdekes, mert valahol van, és valami történik vele, de nincsenek meg az a szabályok. Nem ülünk le reggelizni, nem ülünk le együtt ebédre, nem beszélünk a gyerekkel, nem hallgatjuk meg a panaszát.
Szerintem nincs kapcsolat a szülés a gyerekek között jellemzően? Vagy kevés a kapcsolat?
Nagyon kevés. Nincs is a gyerekről kommunikáció. Tehát a gyerek érzelmi életéről, hogy érzed magad, mi történt veled, ilyen beszélgetések nincsenek. Éppen most kenne egy kenyeret, akkor szalad vele, eszik valahol, most éhes vagy akkor most ettem, amikor éhes voltam, vagy éppen amikor volt ennivaló. Tehát teljesen kaotikus az ilyen típusú háztartásvezetés, és a szabályoknak, a kialakításának a hiánya rettentő nagy károkat okoz a későbbiekben, nem fog tudni alkalmazkodni az iskola követelte normákhoz. Ott ülni kell, ott csendben kell lenni, ott 40 percig figyelni kell, és ezekben a családokban általában csak pozitív visszajelzések vannak, ritka a negatív, és akkor nem szokja meg, hogy a kritika van, a kritikára után iskolában már durván fog reagálni, mert ugye nem szokta meg, hogy őt fegyelmezik, hogy szabályokat vagy kellene betartani, és ezeket nem tudják, és az egész életük ezzel már meg van határozva, hiszen nem fog tudni alkalmazkodni ahhoz a társadalmi rendszerhez, ahol iskolába kell jelen, tanulni kell, dolgozni kell, stb.
Vigyetek el engem is lassúzni, srácok!
Do it!
A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Takács Imrével a Helyzet a Végeken címmel a gyermekvédelmi rendszerről kezdtünk el beszélgetni, hogy olyan képes reagálni, de idáig nem jutottunk, mert megpróbáltuk el átbeszélni magát a helyzetet, és a helyzet nem jó. A helyzet kifejezetten rossz, azt mondta tulajdonképpen, és ez sokféle módon kifejeztet, hogy a feltétel együttes, bármelyről beszélünk, valahogy arról szól, hogy nem a fiatalok, a gyerekek a legfontosabbak, most úgy tűnik ebben a Magyarországon, és ez nem egyszerűen pénzről szól, hanem arról is szól, hogy önmagában sok elemből állva egy olyan fajta körülmény alakult ki, amiben nem pénz de önmagában nem lehet segíteni, hanem egy hosszú-hosszú szisztematikus munkával, és egy kicsit jellemeztük azt a fajta világot, amelyik szegény kultúrában felnövekedő gyerekeket jelenti, ami nagyon sokféle szempontból egy ilyen szerepet eltávolító, egy ilyen nagyon magára hagyott, nagyon elhanyagolt életviszonyt jellemez, amiben tulajdonképpen nagyon sokfajta dolog számunkra, akik esetleg ezt a világot közelebbről nem ismerjük, furcsának tűnik, mert néha nagyon is éheznek, néha hirtelen fel vannak szerszámozott különböző gyönyörű cuccokkal, szóval egy kicsit olyan zavaros az emberek számára ezt a világot azonosítani. Ugyanakkor ez nagyon jellemző, hogy mennyien vannak ezek a szegény élethelyzetben lévő családok és gyerekek?
Nem könnyű megbecsülni, mert igazából ezekre kutatást elég nehéz végezni, itt a jövedelmi mutatókkal, meg egyebekkel, illetve van egy szám, ami a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekeket jelenti, ez olyan félmilliós nagyságrendű gyerekek, akik a legszegényebbek közé tartoznak. Most talán mindegyikük ebben nem tartozik bele, de azt, ha azt mondom, hogy ezeknek a fele, tehát egy 2000 körül gyerek van, aki ez a probléma által érintett, és hát a roma lakosának, a roma fiataloknak sajnos nagy része, akkor azt hiszem, hogy nem mondtam keveset.
Ugye arról beszéltünk kicsit, az előző részben jellemeztük, hogy ezek hogy néznek, és hát sok elemmel még ki lehetne bélelni ezt az egészet, hogy milyen, hogy néz ki ez a tizenéves világ, aki ilyen családi körülmények között nő fel, de tulajdonképpen ugye arról szól a dolog, hogy a társadalomból való találkozási pontokkal van baj. Tehát az iskolával, a családon belül történetekkel, és aztán a hivatalokkal, intézményekkel, mindegyikkel, és ez a fajta alkalmazkodási konfliktus tenger, az fokozza tulajdonképpen az ő problémáit.
Igen, nagyon jó, amit mondtál, mert ennek a problémának a másik része, hogy gyakorlatilag ezek a családok félig meddig már kiilleszkedtek a társadalomból. Egyrészt nem használják, vagy nem tudják használni azokat az intézményeket, amelyek arra jöttek létre, hogy elvileg ő számukra segítsenek. Hivatalokat nem használják, társadalmi munkamegosztásban minimálisan vesznek részt. Az iskolákból nagyon sokan kiilleszkedtek. Hát ugye a magántanuló gyerekek száma rendkívüli mértékben megnövekedett, meg közel 10 000 gyerek van, aki gyakorlatilag nem jár iskolába. Tehát ezek a családok szeretnének természetesen, mert látják a reklámokat, a televíziót, az egy alap náluk, hogy mi volna a társadalom értéke által diktált cél, amit el kellene érni. Ők is szeretnének autóval járni, ők szép ruhába járni, ők is szeretnének nyaralni, szép lakásba lakni, de ez egy vágyálom számukra. Ezt igazából a társadalom által elfogadott eszközökkel ők ezt nem tudják elérni, ezért gyakran előfordul, vagy érthetően ezekben a társadalmi csoportokban olyan deviáns magatartások, hogy úgy akarják azokat a társadalom által diktált javakat vagy értékeket megszerezni, ami nem legális, illegális és legális tevékenység, határán mozgó tevékenységek is ugye érthető módon jellemzőek lehetnek alkalmanként az ilyen családokra.
Vannak ilyen gyerekek, hogy ezt érzékeljük, de a másik oldalon van a gyermekvédelem alapellátása, amit most az elmúlt időben, hogy átrendezett szabályok szerint most már nem is családgondozóknak, családsegítőknek hívnak, és ezek a gyermekügyi szolgálatok minden településen ott vannak, ott kell, hogy legyenek, szolgáltatásként mindenképpen, és ez a rendszer tulajdonképpen találkozhat, vagy találkozhatna ezekkel a tizenévesekkel. Mennyire tudnak ebben a rendszerben dolgozó családsegítők például erről a helyzetről, amit te most az előbb bemutattál? Mennyire vannak képben?
Ők ezt látják, ugyanakkor ami miatt folyamatos szakember hiány van a szakmában, és óriási mértékű fluktuáció az, hogy ezek a szociális munkások nagy lelkesedéssel oda jönnek, hogy ők majd segítenek, és mikor látják, hogy nem tudnak segíteni, tehetetlenek, igazából nem tudnak egy jobb helyzetet teremteni azon gyerekek számára, akikkel ők találkoznak, mert nincsenek eszközeik, nincsenek olyan intézmények, nincs olyan támogatási rendszer, amelyekre szükségük volna, ez Mert,
ez kiábrándító.
Hát, ha finoman akarok fogalmazni, az lehangoló, ez egy folyamatos kudarc élmény jelent számukra, uh-huh. holott nem ők okozzák, de ők illik át, mert ők találkoznak naponta a kliensekkel. Ez számukra lelkileg, érzelmileg egy borzasztó nagy megterhelés jelent, és azt nagyon sokan nem bírják. Emiatt nagyon sokan elmennek a szakmából. De hogy ezt a helyzetet ők látják, az egyértelmű. Ugyanakkor az is látszik, hogy az az intézmény, amely arra jött létre, hogy segítséget nyújtson a családoknak, uh-huh. beszélünk most a család és gyermekügyi szolgálatról, Nézze. Ami minden településen meglévő minden keletben, ott van ez az intézmény, arra jött létre, még korábban a gyermekvédelmi törvény előtt, 97 előtt az volt, hogy a gyermekvédelem abból állt, hogy behívatta a gyámhivatal a szülőt, és figyelmeztette, hogy nevelje rendesen a gyerekét, járási iskolába, szokjon le az alkoholról, és vegyen neki rendes ruhát, és rendesen étkeztetse, és egy év múlva visszahívta, és megkérdezte az iskolát, hogy járt-e a gyerek iskolába, nem hiányzott, és ez volt a gyermekvédelem. Eljött jött a gyermekvédelmi törvénybe az, hogy kapjon szolgáltatást, segítséget, problémának megoldását. Na most itt jön a mai világ, hogy az intézmény, amelyet arra hoztak létre, hogy segítséget nyújtson, ettől az intézménytől félnek a kliensek, és nem mennek be segítséget kérni, mert azt mondják, hogy úgy tudnak segíteni, legfeljebb elveszik a gyerekünket. Uh-huh. Tehát létrejött egy jó törvény, egy jó intézmény, ami intézmény nem tudja azt a funkciót teljesíteni, amelyikre létrehozták, és így egy nyugodtan mondhatom most már ennyi tapasztalat után, hogy egy teljes mértékű átalakuláson esett keresztül, hiszen még korábban a bajban lévő emberek mentek és kértek segítséget, most senki nem megy, azok mennek, akiknek küldenek, vagy jelzőházat küldi, vagy kötelezik, hogy menjen be az intézménybe, és vegyen
ki a szolgáltatást. Miért van ez így? Nem tudják, hogy kéne csinálni? Tehát itt az alapkérdés, hogy lehetne ezt jól csinálni, és nem csinálják jól, vagy pedig valami más magyarázata van?
Mert nincsenek eszközök a szociális munkásnak, és a társadalom sem kínál olyan eszközöket, mm-hmm. hogy a problémát a családnak megoldja. Hát kezdjük a legalapvetőbbel. Ha a lakhatás a családnak bizonytalanná vált, mostanában sajnos nagyon sokan vannak. Uh-huh. Nagyon sok albérletet fölmondanak, rettentő drága lett, 100 000 alatt már alig van albérlet, a bérleményt kilakoltatják, stb., akkor kellene az alapszükséglete kielégítéséhez valami, mert a gyerek nem lett az utcán, és ha bemegy segítséget kérni mondjuk a család és gyermekügyi szolgálathoz, ők nem tudnak lakást adni. Viszont megtudták ezt a problémát, a gyerek nem lehet az utcán, mit tudnak csinálni, ha nincs családok átmenet otthon, mert abból sajnos kevés van, akkor azt mondják, na sajnos akkor anyuka, ezt a gyerekeket el kell vinni a szakellátásba, nevelőszülőhöz vagy gyermekotthonba, mert utcán nem lehet a gyerek. És nekem igaza van, mert nekem védeni kell a gyereket, ugyanakkor a szülő meg nem azért jött be, hogy elvitesse a gyereket, hiszen ragaszkodik hozzá, szeret a gyereket.
Már mindig ennek azt szokták, hogy ideiglenes hatállyal rakjuk el, tehát ideiglenes hatállyal elhelyezésnek hívják ezt egyébként, és akkor ilyenkor ez történik. Ugye? De egyébként ez mégiscsak ez elszakítása a gyereknek a családtól.
És ezt a családok most már tudják, hogy mire számíthatnak, milyen segítséget tudnak ott adni, és ezért, ha ilyen vagy alapproblémáik vannak, akkor nem mennek be, mert attól tartanak, vagy ha megtudja, hogy az ő életvitelük ilyen, nincs elég jövedelmük, szűkös a lakásviszonyuk, stb., akkor a családok ezt tudják, hogy ezen úgysem fognak tudni segíteni, mert ehhez nincsen eszközük, ugyanakkor a gyerekkel meg akarnak foglalkozni, az a dolguk, hogy védjék a gyerekeket az ilyen körülményektől, meg hogy legyen folyamatos ellátása, étkezés, ruházkodás, stb. Nyugodt körülmények között nevelkedhessen, ezért, ha ezt nem tudják a családba biztosítani, már pedig a család tudja, hogy ő nem tudja biztosítani, ezért nem megy be, vagy elmenekül. Elköltözik egy másik településre, másik kerületbe, ott hátra nem találják meg, vándorolnak, be se jelenkedik egyik helyre, és akkor kikerül a gyermekvédelmi látókörébe.
Úgy szerepel, hogyha a gyerek ilyen fokú veszélye megjelenik, tehát hogy a gondozásával és a feltételeivel nincsen minden rendben, akkor ugye nem kivenni kell a gyereket, hanem abban segíteni, hogy az ő feltételei a gyerek nevelésével összefüggésben javuljanak.
Ez pontosan így van, csak ez már nem alkotmányos jog a lakhatás, tehát gyakorlatilag ezt már senki sem tudja biztosítani. Például az alapszükségleteket, hogy a lakhatás is, hogy egy olyan folyamatos jövedelem legyen, amiből egy minimál jövedelem, amiből el lehet tartani gyerekeket, mert a családi pótlékban nyilván nem lehet, ha közmunkán van valaki, vagy minimálbéren, vagy nincs munkája neki, mert nincs semmilyen szakmája, akkor meg ugye abból nincs miből eltartani, akkor ott áll a fenyegetettség mögötte, hogy nincs olyan társadalmi juttatás, nincs olyan segély, amelyik ezt kompenzálná, a napi hétköznapi étkeztetés és a rendszer gyermekei kedvezmény, meg az alkalmi segélyek ebből nem tudják biztosítani a gyerekek fenntartását, és ezek a családok ezt tudják. ugyanakkor azt sem szeretném, hogy madalászat keltene, hogy ezek a gyermeki szolgálatok igazából semmit nem tudnak segíteni a családoknak.
Ezt akarom megkérdezni, mit csinálnak, hogyha ezt nem tudják csinálni? Mit csinálnak akkor a gyermekügyi szolgálatban a munkatársak?
Igen.
Hogyan segítenek, ha nem tudják azokat az alapdolgokat, amiről az előbb beszéltünk?
Mondok alapdolgokat, amelyeket úgy általában leggyakrabban biztosítanak, az a különböző olyan típusú szolgáltatások, amelyek segítségével összehozzák, vagy koordinálják a családok köré szervezik azokat a lehetőséget, amik Magyarországon rendelkezésre állnak, tehát ügyeket intéznek azokhoz a juttatásokhoz, amik vannak, a társadalombiztosítási juttatások, önkormányzatsegély, stb. Azokat megszervezik, ha nincs valamelyik, tájékoztatják, hogy milyen lehetőségek van még, vannak még kérvényeket írnak, kitöltik a kérőlapokat, stb. Tehát ez egy általános ügyintézési része a dolognak. Azután segítik a családokat abban, hogy munkaerőpiacra valahogy visszajussanak, vagy valamilyen jövedelemhez jussanak. Vannak csoportok, ahol megtanítják őket kommunikálni, hogyan kell megjelenni, önéletrajzot írnak közösen, stb. Tehát a munkaerőpiacra való visszavezetést is elősegítik. Azután vannak a központokban olyan szakemberek, akik speciális problémák esetén tudnak segítségezni, van jogász, pszichológus, mediátor, aki ha gyermeklátása...
Jó, ezért tegyük érez, nem? Ez a központban.
Ez a központban.
Tehát a helyen, a kis településeken, meg mondjuk a kerületek legbelső szívén nincsen.
Kerületekben, minden kerületben van, ugye ez a fajta szolgáltatás, így van, amúgy az országban pedig a minden járási székhelyen vannak ezek a szolgáltatások. Lehet, hogy elvétve lehet, ahol úgy ítéli meg a település, hogy náluk szükség van, ő is alkalmaz jogász, pszichológust esetleg, de ez egy választható, tehát nem kötelező feladat az önkormányzatnak, a járási székén kötelező ezeket alkalmazni. Ezen kívül az a gyermeknevelésben is, ha ilyen típusú probléma van, el tudják mondani a szülőnek, hogy ha így neveli a gyereket, mi lesz a következmény, ezért, stb.
Tehát ezt úgy is tudja.
Iskola és a család között próbálnak mediálni, vagy a konfliktusokat kiegyenlíteni, ha a gyerek nem megy iskolába azért, mert hogy csúnyán beszélt vala a tanár, vagy leszoldák a osztálytársai, csúnyán beszéltek vele, csúfolták, akkor megpróbálnak egyeztetni. Folyamatban van az iskolai szociális munkás hálózatnak a kialakítása, elkezdődik most pályázati formában, hogy legyenek ott az iskolában mindenütt, ugye gyermekvédelmi felelősség már nincsenek, akkor legyenek szociális munkások, akik az iskolán belüli konfliktusokat is segítenek a pedagógusoknak is a problémás gyerekeknek a viselkedését valamilyen módon korrigálni, csoportokat is szerveznek, játszócsoportok nagyon sokan vannak.
Szabadidős program,
igen, kirándulások, nyáron, amikor a gyereknek egy része nem tud elmenni, ugye nyaralni, akkor foglalkozásokat szerveznek számukra, klubokat, drámacsoportokat, meg sokfélét szerveztek. Ezeknek a száma sajnos egyre csökken, mert egyre több időt vesz magába a munkának a zöme, amit mondjuk egyedi esetkezelésnek nevezzük, vagy nevezhetjük családgondozásnak, vagy egy olyan gondozási folyamatnak, amikor a családban olyan probléma van, amelyik egyszeri tanácsadással, egy-egy alkalmi segítséggel nem megoldható, hanem csak hosszabb távon. Akkor kötünk egy szerződést, egy megállapodást a családdal, amelyekben leírjuk, hogy mi a probléma, leírjuk, hogy mi mit tudunk segíteni, és a család mit vállal, hogy a probléma megoldásának egy ilyen, mondjuk egy fél évre megtervezzük, hogy milyen útja lesz annak, hogy ez a probléma megoldódjon, és akkor hát ez igazából a hagyományosan a szociális munkának egyedi esetkezelésnek nevezett dolog, aminek révén, ha ez a dolog sikeres, akkor megszűnik a probléma, és akkor lezárjuk
az esetet. Mit értünk egyedi alatt, hogy a családnak egyedi, vagy igen, a gyerekre irányuló, mert a gyerek egyedisége azért kicsit sokkal kisebb, vagy sokkal érzékenyebb kérdés, mint maga a család.
Hát igazából a család, egy család gondozásról szól a történet, amelyben benne van a szülő. Ha a szülőnek van valamilyen problémája, nem tudom, egészségügyi, akkor segíteni kellene abban, hogy eljusson megfelelő kezelésekre. Ha a gyereknek iskolai problémája van, tanulási problémája van, viselkedési problémája, tehát egész családot próbáljuk meg ilyenkor együttesen segíteni, hogy eljussanak legalább odáig, hogy az adott probléma, amin elkezdtünk dolgozni, ez valamilyen módon megoldódik.
Hogy kezdjük, konkrétan például mondjuk, hogy szemüveget kell csináltatni, vagy kiderül, hogy a gyerek gyanúsan kettes cukorbeteg valószínűsége, tehát megvan a valószínűség, hogy esetleg cukorbeteg, akkor ebben is tudtok, vagy tud segíteni a családgondozó, vagy hogyan, vagy hogy? Mert ugye a közelében nincsenek is sokszor ilyen szolgáltatások, tehát hogy mondjuk a szemüveget csináltatni jó messze lehet például csomó.
Hát itt ez megint az adott intézmény, adott önkormányzat hozzáállásán is múlik a lehetőség biztosításán, mert vannak olyan önkormányzatok, akik igen, ha fontos, hogy a család ezt nem tudja, akkor esetleg a segély keletéből ő ezt megfinanszírozza, hogy mondjuk a gyereknek meglegyen az a hallókészüléke, vagy az a szemüvege, vagy a gyógyászati segédeszköze, amire szükség van. A családsegítő pedig végignézi azokat az utakat, hogy hol lehet ilyet. A civil szervezetektől kezdve, az OEP-től kezdve minden végignéz, hogy hol van arra lehetőség, ha neki bármilyen ilyen segédeszközre van szüksége, hol lehet megszerezni, és hát bizony nem könnyű munkával, de fölkeres olyan civil szervezetet, aminek ez a dolga, onnan, innen, amonnan megpróbálja beszerezni azt a szükséget, ami a családnak van, mert hogy a család ebből fogja látni,